Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Egy kutatás szerint a gyermekek már bölcsődéskorban napi egy órát töltenek a képernyők előtt.
Nagyon nagy felelősség a szülőknek, a pedagógusoknak, miközben lehet, hogy mi kevésbé értünk ez a világhoz, mint a gyermekeink.
Tavaly éves szinten több mint 100 000 diák dolgozott. Az iskola szövetkezetek szerint idén ennél is több lehet a diákmunkások száma.
Turisztikai vállalkozások, éttermek, hotelek, strandok kínálnak számos munkalehetőséget a diákoknak. Sok idény jellegű munka is van, például mezőgazdasági munka ebben az időszakban a diákok számára.
Sikeresen zárult az Országos Vérellátó Szolgálat edukációs programja a hazai középiskolákban.
Volt olyan középiskola Budapesten, ahol az edukációs napot követően szerveztünk egy véradást. 55 jelentkezőből majdnem 50 első véradó volt az éppen végzősök közül.
Színházi előadással segíti a fiatalkori alkoholfogyasztás visszaszorítását a Diageo.
Ami a fiatalok nyelvén szól, egy olyan történet, ami érdekes is lehet, és nyilván vannak tanulságai.
Egy kutatás szerint a gyermekek már bölcsődéskorban napi egy órát töltenek a képernyők előtt. Egy másik arra mutatott rá, hogy a 8 és 15 évesek napi 4 órát mobiltelefonoznak. A digitális jelenlét komoly kihívások elé állítja a családokat. Nemrég a szakemberek egy konferencián elemezték a helyzetet. A további részletekről a Kincs elnökét, Fűrész Tündét kérdeztem.
Gyakran érezzük a áldásait annak, hogy ilyen digitális világban élünk, tehát látjuk azért a hátrányait is. Nagyon érdekes számok jelentek meg ezzel kapcsolatban. A legutóbbi felmérés szerint látható az, hogy egy átlagos gyermek naponta 4 órát tölt képernyő előtt. És az, hogyha megnézzük azt, hogy hogyan fejlődött a digitális eszközök használata, látjuk a KSH adataiból, hogy 2010-ben még 100 gyermekes háztartásnak 28 laptopja, notebookja, tabletje volt, 2020-ra pedig már 100 háztartásban 107 ilyen eszköz van. Tehát látszik, hogy a digitális eszközökkel való ellátottság is nagyon gyorsan és nagyon nagy mértékben növekedett. És hát ebből következik is, hogy a gyermekeink egyre többet ülnek képernyő előtt. Az is látszik, hogy már egészen kicsi korban is vannak olyan kutatások, amelyek azt mutatják, hogy már a bölcsödések is legalább egy órát töltenek képernyő előtt, és ahogy mondtam, egy átlagos gyermek pedig a legfrissebb felmérés szerint 4 órát tölt képernyő előtt.
Sokan ugye azért bírálják a digitális jelenlétet, mert hogy így a szociális kapcsolatokra is felemás hatással van. Ugye a fiatalok baráti kapcsolatainak egy része az átkerült az online világba. Mi a helyzet a családi kapcsolatokkal?
Valóban így van, a közösségi média az ott van mindenkinél, tulajdonképpen a telefonunkban, a zsebünkben, a kezünkben hordjuk az egész világot, hiszen a mobil internet is ma már a felnőtt lakosság 80%-ának van a telefonján. Teljesen új helyzetben vagyunk, és ez a gyermekeink ebbe szocializálódtak, ez az, ami a mindennapjaik része. És hát valószínűleg nagyon sok előnye van annak, hogy a közösségi kapcsolataikat ilyen módon is tudják erősíteni, de hát tudjuk a hátrányokat is. Gyakran mondják azt, hogy a gyermekeink társas magányban léteznek, és a valós kapcsolatok háttérbe szorulnak a online digitális kapcsolatokhoz képest. Az, hogy ez így van, ebben azért nagyon nagy szerepe volt a koronavírus járványnak is, hiszen ebben az időszakban mindenki arra kényszerült, hogy a digitális világban több időt töltsön. Akkoriban végeztünk ezzel kapcsolatban felméréseket. Az emberek többsége elmondta, hogy jelentősen nőtt a digitális világban való jelenléte, ami egyébként akkoriban pont a kapcsolattartás segítette.
Ugye nagyon nagy vita, találgatás folyik arról is, hogy mit tegyen egy ilyen szituációban a szülő. A múltkorában hallottam egy nagyon jó hasonlatot, hogy ugyanúgy a szülőnek meg kell tanítania a közlekedést a digitális világban, mint ahogy megtanítja a közlekedést kint az utcán. Ön mit gondol erről?
Valóban nagyon nagy felelősség a szülőknek, a pedagógusoknak, miközben lehet, hogy mi kevésbé értünk ez a világhoz, mint a gyermekeink. Tehát igazából olyasmivel kapcsolatban kell védenünk őket, amit mi magunk sem értünk, és nem is nagyon ismerünk. Úgyhogy ezért is nagy a kihívás szülői szempontból. Mindenképpen jó lenne, ha szülők ebben minél több segítséget kapnának, hiszen már nagyon sok módja van annak, hogy különféle szűrőprogramokkal segíteni lehessen a gyermekeket abban, hogy ne jussanak olyan tartalmakhoz, amelyek nem valók nekik, de hát ez valóban a szülők részéről egy nagyon nagy tudatosságra lenne szükség, illetve hát tudásra, hiszen ez is, hogyha valaki nyitott erre, akkor talán meg tudja találni ezt a tudást, vagy el tudja sajátítani, de azért a szülők többségére ez nem jellemző.
A digitális oktatás mennyire könnyíti meg a családok életét, vagy mennyire bonyolítja pontosan amiatt, mert mondjuk a szülő nem feltétlenül van otthon ebben?
A Kréta rendszer, amely egyébként nagyon sikeresen működik Magyarországon, és tulajdonképpen egy elektronikus ellenőrzőként fogható fel. Ezt sok százezer szülő használja Magyarországon, és tényleg napi szinten nyújt betekintést a gyermekiskolai ügyeibe. Mindenképpen egy olyan felület, amelyet jó használni, meg érdemes használni, de hát azért sokan vannak, akik ehhez nem jutnak hozzá. A digitális oktatás tekintetében a koronavírus járvány egy nagyon nagy lépés volt, és nagyon sok olyan fejlesztés valósult meg, amely segített abban, hogy amikor a járványba belekerültünk, és át kellett állni a digitális oktatásra, akkor ez viszonylag zöggenőmentesen menjen. Nagyon sok olyan mesterséges intelligencia által vezérelt program van már a magyar oktatásban is, amely kifejezetten segít abban, hogy a gyerekek például könnyebben tudjanak nyelvet tanulni, de akár más tantárgyaknál is be tudják ezeket vetni. Ahogy elmondtam, a konferencián a Nemzeti Köznevelési Portálon 38 ezer okos feladat, 234 okos tankönyv található, és ezek minden pedagógus által elérhetők.
Fűrész Tünnét, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnökét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család- és ifjúságügyi magazin műsora.
Egyre bátrabban és egyre több pozícióban foglalkoztatnak diákmunkaerőt a hazai cégek. Míg korábban főleg egyszerűbb munkára osztották be a diákokat, ma már az sem ritka, hogy egy angolul, németül folyékonyan beszélő fiatal a vezérigazgató asszisztenseként dolgozik. Mindenről Tóth Rozáliával, a Prohumen iskola szövetkezet operatív igazgatójával beszélgettünk.
Tavaly több mint 100 000-en dolgoztak az országban, idén pedig véleményünk szerint és tapasztalatunk szerint várhatóan ennél is többen fognak majd dolgozni diákmunkában az egész éves időszakban. Középiskolás zöme nyáron dolgozik. A nyári diákmunkaszezon kiemelt időszak, de nem csak nyáron, hanem már egész évben, az év minden hónapjában igényt tartanak a diákmunkára a vállalatok. Így megnőtt az igény a diákmunka iránt az elmúlt években.
Milyen pozíciók leginkább a jellemzőek, illetve így a szakmai kvalitás, akár mondjuk most egy idegen nyelvismeret, mennyire fontos egy nyári diákmunka alkalmával?
A nyáron a turisztikai vállalkozások, az éttermek, hotelek, strandok kínálnak számos munkalehetőséget a diákoknak. Sok idény jellegű munka is van, például mezőgazdasági munka ebben az időszakban a diákok számára, de kiemelném azt is, hogy akár a gyárakban könnyű fizikai munkára is több száz fiatalt foglalkoztatnak ez idő alatt a vállalatok szabadságok miatti kapacitás hiány áthidalására. Az elvárásokban nem ritka az, hogy akár már az egy nyelv mellett akár több nyelvet magas szinten beszélő diákokat is várnak különböző pozíciókba, és akár a nyári, de akár az egész éves diákmunka időszak alatt is. Az órabérek tekintetében elmondható az, hogy átlagos órabérek most 1700-2000 forint körül mozognak. Nyáron ez megemelkedik. Nem ritka az, hogy a nyári szezon időszakában a 3-4 ezer forintos órabéreket is megfizetnek a diákok számára.
Itt például számít az, hogy mondjuk a turizmus területén azért van munkaerő hiány.
Így van, elmondható, hogy a turizmus területén is van munkaerőhiány, és a bért befolyásoló tényező a szakmai tapasztalat, a nyelvtudás, az életkor, és akár az, hogy a diák ugye mennyire tud rugalmasan munkát vállalni, mindez meghatározza azt, hogy az egyes területeken a diákok azok számára, akár Budapesten, vagy akár Nyugat és Kelet-Magyarországon hány forintos órabért fizetnek ki a vállalatok.
Mennyire változott a munkakeresés módja? Mennyire jelent meg a digitalizáció ezen a területen?
Mára-már elvárják a diákszövetkezetektől azt a diákok, hogy digitális téren is lépést tartsanak az igényeikkel az iskolaszövetkezetek, például az ügyintézés terén. A prohumán diák munkánál a beléptetés teljes folyamata ma már digitálisan történik. A toborzás kiválasztás természetesen még személyesen zajlik. A beléptetés, a munkaszerződés kötés az a folyamat, amelyre ugye digitálisan kerül sor, és így ugye a fiataloknak a digitális igényeihez alkalmazkodnak már legtöbb esetben az iskolaszövetkezetek, és leginkább azért is, mert ők ugye az okostelefonjukon intézik minden feladatukat, köztük nyilván a munkakeresést is, a munkába lépést is, mindet szeretik a digitális térben intézni, így történik a diákoknak a munkába állítása.
Tóth Rozáliát, a Prohumen operatív igazgatóját hallották.
Családi hét.
Sikeres volt az Országos Vérellátó Szolgálat edukációs programja. Ebben a tanévben 311 előadást tartottak 223 középiskolában, több mint 12 ezer végzős fiatalnak. Volt olyan budapesti gimnázium, ahonnan másnap a fiatalok 90%-a ment el vért adni, miközben az első véradók aránya általában 20% szokott lenni. A továbbiakról Nagy Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettesét kérdeztem.
Még a COVID idején tapasztaltuk azt meg, hogy az oktatás online üzemmódra történő átállása az bizony lecsapódik a fiatalok arányában az első véradók között. Tehát akik már benne voltak a rendszerünkben, akik adtak korábban vért, vagy olyan helyen dolgoztak, vagy voltak lehetőségek közösségi véradásokra, ott az első véradók aránya az a megszokott volt. Viszont az első oktatásban ott megcsapant a számuk. És akkor gondoltuk azt, hogy talán soha nem volt még ennyire fontos, hogy mielőtt elhagyják a diákok az egyik oktatási közeget, tehát nem az középiskolát, akkor megpróbáljuk felhívni a figyelmüket arra, hogy nagyon fontos a véradás. Hiszen nem biztos, hogy felsőoktatásban folytatják az életüket, ugye ott is zajlik felsőoktatói véradó, oktatási véradói verseny, ott is megpróbáljuk őket megszólítani, de mindegy, hogy merre viszi tovább őket az útjuk, halljanak arról, hogy igenis van véradás, hogy véradók nélkül nem működhet az egészségügyi ellátórendszer, hogy betegeknek valóban szoros értelmében életmentők azok a vérkészítmények, amiket előállítunk a véradóktól gyűjtött vérből. És így indult az egész, felvettük a kapcsolatot az oktatási hivatallal, aztán a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal, és egyik lépés hozta magával a másikat, és ennek lett a vége, ez a szerintem nagyon szép eredmény, amit most itt ebben a tanévben sikerült összehozni.
Itt most arról van szó, hogy a fiatalok egyszerűen nincsenek tisztában azzal, hogy hogyan és milyen céllal, milyen nemes céllal lehet kell vért adni, vagy pedig vannak fenntartásaik. Tudnak róla, de mondjuk vannak hiedelmek a körükben.
Én azt gondolom, hogy inkább nem tudnak róla, mint hogy hiedelmék lennének, mert ezeken az oktatásokon megtapasztaltuk, hogy rácsodálkoztak arra. Igen, hát hallottuk, hogy van olyan, hogy véradás, vannak véradók, de hogy ez mennyire fontos, mennyire finomra hangolt ez a rendszer, mennyire fontos, hogy mindig legyen elegendő véradó, azzal úgy nem szembesülnek az emberek, csak akkor, ha esetleg valamilyen probléma betegség kapcsán valahogy elmerünk, hogy vérkészítményre van szükség egy hozzátartozójuknak. De úgy összességében az emberek többsége úgy gondolja, hogy hát igen, vannak a véradók, és majd ők adnak vért a betegeknek, de hogy én is lehetek véradó, azért jóval kevesebb embernek fordul meg a fejében.
Hiedelmek azért vannak?
A klasszikusok félnek a tűtől, mert majd az fájni fog, amikor megszúrják. Valóban ez egy pici kényelmetlenséggel jár, de abszolút viselhető. Aztán felmerül még kérdésként, hiedelemként, hogy akár el lehet kapni valamilyen fertőzést a véradás kapcsán. Ez egyértelműen nem így van, hiszen egyszer használatos eszközöket használunk, és semmit nem kap a véradó, tehát nem adunk be neki semmit, hanem csak levesszük tőle a vért ezzel a speciális zsákrendszerrel. Tehát leginkább ezek azok a dolgok, amik foglalkoztatják a fiatalokat.
Azért fontos, hogy már ilyen korban, tehát 18 év fölött beálljanak a véradók táborába, hogy egész életükben úgymond a csapattagjai lehessenek, vagy azért, mert mondjuk a fiatal szervezet vére az több beteg ellátását is segítheti.
Az, hogy a vér az egy fiatalabb vagy egy idősebb véradótól származik, az ilyen szempontból mindegy, mert ezek a sejtek, ezek önmagukban, tehát mindegyiknek van egy életideje, és abban a levett vérben, abban 4,5 deciliterben, abban vannak fiatal, meg idősebb sejtek is, függetlenül attól, hogy a véradó éppen fiatal vagy idősebb. Az elsődleges cél az, hogy megismerjék azt, hogy van véradás, és utána, ha már egyszer a nyilvántartásukban szerepelnek, akkor meg tudjuk őket célzottan szólítani. Akár valami közösségi véradás kapcsán, akár ilyen egyetemi vagy munkahelyi, tehát akármilyen közösségbe kerül, már könnyebben el tudjuk érni. És valóban az a cél, hogy az egyszeres véradóból kétszeres véradó legyen, és így tovább. Azt tapasztaljuk az adatok alapján, hogyha valaki az 5-ig eljut, akkor utána az már szinte az életformává válik, és akkor valóban rendszeres véradó lesz. Tehát ezen az első 5 eseményen kell valahogy átsegíteni a véradókat, de leginkább az első meg a második között, tehát a második véradásra rábírni valahogy, hogy jön utána él, és utána már egyszerűbb a történet.
Mi a feltétel? 18 év?
Igen, a korhatárhoz kötött feltétel az a betöltött 18. életév. Ugye felnőttnek kell lenni, önmaga dönt arról a jelentkező, hogy ő vért akar adni. Tudnia kell magát azonosítani, személyigazolvány, vagy más hivatalos fényképes igazolvány, lakcímkártya, tajkártya, és egészségesnek kell, hogy érezze magát. Ugye a fiataloknál ez általában ez a része rendben van, hiszen mégis csak egészségesebb szervezetek, mint mondjuk, aki már a idősebb életkorban szánja rá magát először véradásra. Tehát náluk kisebb a kiszűrésnek a kockázata.
Volt-e már olyan első véradó, aki most az edukációs kampánynak köszönhetően döntött el, hogy na akkor ő is véradó lesz?
Volt olyan középiskola Budapesten, ahol az edukációs napot követően szerveztünk egy véradást. Egyébként ezt meg is próbáljuk általában így időzíteni, hogy van egy előadás, és utána záros időn belül, míg még friss az élmény, szervezünk véradást is. Volt olyan, ahol 55 jelentkezőből majdnem 50 első véradó volt az éppen végzősök közül. Tehát ezek nagyon szép eredmények. Nagyon jó megerősítés volt, hogy igen, átment az üzenet, megértették. Általában az első véradók aránya az olyan 20% körül van összességében. Vannak olyan események, ahol ennél alacsonyabb, tehát ha egy munkahelyen szervezünk meg először véradást, akkor ott persze ott picit idősebbek, hiszen már a felnőtt korból jönnek a jelentkezők. De ez, amikor így az iskolákban, középiskolákban, ezek általában magasabb, mint a 20% körül, de ez itt egy ilyen kimagasló számok is jöttek.
Nagy Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettesét hallották. Színházi előadással segíti a fiatalkori alkoholfogyasztás visszaszorítását a Diageo vállalat. A Smashed elnevezésű edukációs programban már mintegy 10 000 tinédzser vett részt, mondta az Inforádiónak a cég kelet-európai régióért felelős vállalati kapcsolatok igazgatója Ábrahám Gergely. Imre Júlia interjúja.
Ez a Smashed, ez magyarul azt jelenti, hogy szétcsúszva. Ez egy angol mintára épülő program, amit így a Diageo már elég régóta támogat. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy előadás, egy színházi előadás. Három fiatal játszik benne, tinédzser történetről szól, be van iskola, szülő, család, tanulás, sport, és természetesen ott van benne az alkohol is. De ennek pont az a lényeg, hogy egy olyan előadást szerveznek egyébként a Momentán Társulat tagjai, ami a fiatalok nyelvén szól, egy olyan történet, ami érdekes is lehet, és nyilván vannak tanulságai. Egyébként ennek a történetnek végén történik egy baleset. Itt ér véget ugye maga ez egy 30 perces előadás, és akkor ezt követően van egy olyan workshop, szintén 30 percben, amikor a fiatalok megbeszélhetik egyébként a társulat színészeivel, hogy mi történhetett volna máshol, mi ment félre, ki volt esetleg a hibás. Szóval elindul egy beszélgetés, és mi azt tapasztaljuk, legalábbis az eddigi alapján, hogy ezt a részt nagyon kedvelik a fiatalok, ugye ez egy tinédzser korosztályról van szó, akik nem föltétlenül nem beszélnek erről a témáról, se otthon, se az iskolában feltétlenül, úgyhogy mindenképpen egy ilyen szempontból is egy értékes program. Ebben a 30-ben az történik, hogy megjönnek a fiatalok, és talán át is tudunk adni nekik belőle. Ugye ez a program nem arról szól, hogy ők mit csináljanak, hanem próbáljuk őket rávezetni arra, hogy mi történhet, hogyha egyébként esetleg csoportnyomás alá kerülnek, hogyha valami miatt esetleg alkoholt fogyasztanak, esetleg ne adj Isten a közösségi média felületek olyan tartalmakat töltenek fel, amit később esetleg megbánnak. Szóval nagyon sok mindenről szól ez a program, és most már idén egyébként közel elértük a 10 000 főt, ami azt jelenti, hogy 10 000 diák vett már részt ebben a programban. És amit jó látni, hogy több mint 80%-unk gondolta úgy, hogy ez egy hasznos formája annak, hogy erről a problémáról beszélgessenek.
Hosszú távon milyen hatása lehet ennek a programnak azon túl, hogy ott az előadást követően láthatóan sikerül a fiatalokat megszólítani?
Mi bízunk benne, hogy egyébként hosszú távon hatást tudunk elérni ezzel a programmal. Mi azt szeretnénk, hogy felelős döntéseket tudjanak hozni az alkohollal kapcsolatban, meg úgy egyébként az életben is felelős döntéseket tudjanak hozni, akár más területeken is. Azt látjuk, hogy nyilván ez az egy óra figyelem, ez még önmagában nem elég. Sőt, ugye a program indításakor viszonylag sok akadályba is ütköztünk, mert jött nem sokára ugye a világjárvány, ami az iskolákat bezárta tulajdonképpen, és ennek a programnak is szünetelnie kellett, úgyhogy ez a járvány után tért alapvetően vissza. De azt látjuk, hogy az iskolák most már meg a diákok is elkezdték ezt ajánlani, ezt a programot. Az Országos Balesetvédelmi Megelőzési Bizottság is, a partnerünk, illetve a rendőrség is egyébként gyakorlatilag most azon túl, hogy korábban a Momentán társulatnak kellett tulajdonképpen bejelentkezni az iskolákhoz, hogy van egy ilyen lehetőség, és ezen részt lehet venni. Most már egyre több a megkeresés, tehát hogy híre ment a programnak, és gyakorlatilag a Momentán társulatot keresik meg, hogy szeretnék ők is egy ilyen előadást.
A programot már online formában is elérhetővé tették. Erről mit kell tudni?
Van egy smashedonline.hu weboldal, amin keresztül az online platform is elérhető. Ezt a világjárványt követően, vagy valamelyik hullámában indítottuk el. Bevallom, hogy egyébként ez kevésbé sikeres, mint az élő verzió. Ez visszajelzések alapján is a diákok jobban szeretik az élő beszélgetést. Bár maga az online verzió is nagyon izgalmas, mert nagyon jó karakterekkel, gyakorlatilag ugyanazt a történetet dolgozzák föl, és ebbe is próbáltuk beleépíteni azokat az interaktív elemeket, ami természetesen nem pótolhatja az élő beszélgetéses workshopot, de mégiscsak egyfajta interakcióra ad lehetőséget a szereplőkkel, és ezt is hasznosnak gondoljuk. Ugye, ami másik fontos dolog a program kapcsán, hogy van egy előzetes és egy utólagos kérdőív, tehát nekünk nagyon fontos az, hogy mit gondolnak erről a programról a diákok, illetve milyen hatást váltunk ki ezzel. És én abban hiszek, hogy persze ez a 10.000 fő, ez nem egy olyan nagy szám, de mi bízunk benne, hogy ez egy hosszú távú program lehet, hiszen ezt most már negyedik éve gyakorlatilag csináljuk itt Magyarországon, és nemrég egyébként a Momentán társulat közreműködés, mert már Romániában is elindítottuk ezt a programot, ez pont most egy hónappal ezelőtt. Úgyhogy mi abban hiszünk, hogy ebben tényleg hosszabb távon lehet csak változást elérni, és még több ilyen programra lenne szükség más területeken is.
A Diageo kelet-európai régióért felelős vállalati kapcsolatok igazgatóját, Ábrahám Gergelyt hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy egy kutatás szerint a gyermekek már bölcsődés korban napi egy órát töltenek a képernyők előtt.
Nagyon nagy felelősség a szülőknek, a pedagógusoknak, miközben lehet, hogy mi kevésbé értünk ez a világhoz, mint a gyermekeink.
Szóltunk arról, hogy tavaly éves szinten több mint 100 000 diák dolgozott. Az iskola szövetkezetek szerint idén ennél is több lehet a diák munkások száma.
Turisztikai vállalkozások, éttermek, hotelek, strandok kínálnak számos munkalehetőséget a diákoknak. Sok idén jellegű munka is van, például mezőgazdasági munka ebben az időszakban a diákok számára.
Hallhattak arról is, hogy sikeresen zárult az Országos Vérellátó Szolgálat edukációs programja a hazai középiskolákban.
Volt olyan középiskola Budapesten, ahol az edukációs napot követően szerveztünk egy véradást. 55 jelentkezőből majdnem 50 első véradó volt az éppen végzősök közül.
És szóltunk arról is, hogy színházi előadással segíti a fiatalkori alkoholfogyasztás visszaszorítását a Diageo.
Ami a fiatalok nyelvén szól, egy olyan történet, ami érdekes is lehet, és nyilván vannak tanúságai. Egyébként ennek a történetnek végén történik egy baleset.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.